Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164. dicséretünk első versét. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyújjon fel kívánságunk, tanulására, hogy a Földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk.
Helyünket elfoglalva, az 511. dicséret első három versét énekeljük. Az 511. dicséret így kezdődik: Maradj velem.
A hatalmas Isten, az Úr szól és hívja a földet, napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ma is hívod nem csak a földet, hanem benne minket. Mert te személyesen akarsz velünk találkozni. Azért adod ezeket az alkalmakat, hogy megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, hogy rádöbbenjünk arra, hogy Jézus Krisztusban atyai szeretetedet kínálod a számunkra. és szeretnénk most ezt átélni, hogy igen, van atyánk, és jó, hogyha ez bizonyossággá válik a szívünkben, hogy tartozunk a legnagyobbhoz, ahhoz a hatalmas, erős Istenhez, aki leszállt erre a földre, emberré lett Jézusban, és elvégezte azt, hogy mi a bűntől megszabadulva, megtisztulva új életet kezdhessünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te a kereszteddel összekötötted a földet az éggel, a mi világunkat az Atya világával, és úgy mutatott be őt a számunkra, hogy valóban szerető Atya, aki mindent, még a legdrágábbat, egyszülött fiát is odaadja értünk elveszettekért, hogy örökre ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. És köszönjük, hogy most itt vagy, és táplálni akarsz igéddel, szent lelked által, hiszen nem csak a testünknek van szüksége táplálékra, hanem a lelkünknek is. És kérünk, hogy most az ígét tedd eledellé, kemény táplálékká, hiszen már kinőttünk, Urunk, a tejjel való táplálkozás korából, és az, hogy még inkább növekedjünk, hogy eljussunk a teljes nagykorúságra, az érett, felnőtt hitre. Kérünk így, légy itt most köztünk, és ezek szerint áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetének 23. versétől a 35. versig. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetének 23. versétől így van megírva Isten igéje. Ezután az ezredes hivatott két századost, és megparancsolta nekik: este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast és 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy párt felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma: Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják. De nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogyha panaszuk van ellene, előtted mondják el. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatrisba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából, így szólt: akkor foglak kihallgatni, ha a vádlóid is megérkeztek, és megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Tehát még mindig Jeruzsálemben látjuk az apostolt, vagy legalábbis ennek a szakasznak az elején. A római katonák, mondjuk így, vendégszeretetét élvezi,
És ahhoz képest, ahogyan a zsidók az ő népének a fiai bántak vele, ez valóban vendégszeretet, hiszen az ezredes és az ő csapata volt, ami kimentette a zsidók kezéből Pált. Hiszen ő bizonyságot tett arról a zsidók előtt, meg a nagy tanács előtt, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból. És erre olyan felfordulás támadt, hogy már úgy tűnt, vagy legalábbis így írja le Lukács, hogy széttépik Pált. Olyan indulatokat gerjesztett az, hogy a halottak feltámadásába vetett reménység van Pálnak a szívébe. Hogy elmerte mondani azt, hogy Jézus legyőzte a halált. És ugye a nagy tanácsban olyan csoportok is voltak, mint a szadduceusok, akik teljes mértékben tagadták a feltámadást. És összevesztek a farizeusokkal, és ő a zűrzavar alakult ki, hogy az ezredes úgy látta, hogy le kell küldeni egy csapatot, hogy mentsék ki a zsidók kezéből Pált. És ez meg is történik. Beviszik a várba, és római felügyelet alatt van, ide már nem érhet el a keze a zsidóknak, vagy legalábbis emberileg úgy látszik, hogy ott biztonságban van Pál. És ahogy ott tartózkodik a várban, egyszer csak odaáll mellé a feltámadott Úr. És erősíti, és azt mondja, bízzál! Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Ugye ebben a helyzetben sok minden lehetett Pálnak a szívében. Talán kétségek, hogy mindig hajszálon függ az életem. Mindig meg akarnak engem ölni. El fogok én jutni Rómába? Vagy egyáltalán van még terve velem az Úrnak? Van még értelme ennek az egésznek? És amikor ezek a kérdések fölmerülnek benne, odaáll mellé az Úr Jézus. És milyen jó, hogy odaáll. És milyen jó ezt olvasni, mert mindez arról tesz bizonyságot, hogy amikor Jézusnak a tanítványai végzik azt, amit ő rábízott, akkor ha emberileg úgy tűnik, hogy magam vagyok, mert ugye itt Pál maga volt, akkor ez azt üzeni, hogy mégsem vagy magad, mert az Úr ott van veled. Igen, ha végezzük a ránk bízott feladatokat, akkor az Úr ott van mellettünk. Megerősít. Még akkor is, hogyha a helyzet esetleg ennek az ellenkezőjéről tesz bizonyságot. Hisz Pálnak a helyzete emberileg nem volt rózsás. Úgy tűnt, hogy csak az lesz a vége, hogy vagy a zsidók, vagy a rómaiak kivégzik. És itt biztatja Jézus. Bízzál! Tehát először is megjelenik, ott van a jelenlétével, tapasztalja Pál, hogy nem vagyok egyedül, hanem az én megváltóm itt van velem, az a megváltó Jézus, akiért annyi, de annyi kilométert megtettem szárazon és vízen, akiért annyi, de annyi szenvedést elhordoztam. Ő nem hagy engem magamra, és nem hagy cserben. És jó ezt látnunk, hogy az Urat szolgálni nem azt jelenti, hogy soha nincs szenvedés, hogy soha nincs nehéz időszak, hogy mindig minden nagyszerűen alakul, de azt jelenti, hogy a szenvedésekben, a nehéz helyzetekben, a kilátástalannak tűnő helyzetben is ő ott van. És ha ő ott van, az elég. De majd Rómában is egyszer a börtönben le fogja ezt írni, hogy mindenki magamra hagyott. Az utolsó védekezésemkor mindenki magamra hagyott, de az Úr mellém állt. Igen, amikor a tanítványok, a barátok, a testvérek is magára hagyják, mert valószínű nem lehetnek ott, nem engedik be őket, de az Úr ott van.
Mert Jézus testvérei nem lehet kitiltani sehonnan. Lehet a világ legnagyobb hatalmának a bírósága, lehet a börtöne, Jézusnak szabad bejárása van mindenhová. Még a kórházba is. Még a nehéz intézményekbe is. És bár ott lenne mindig ez a szívünkben, hogy Jézus semmi és senki nem tudja megakadályozni attól, hogy oda álljon mellénk. És hogyha én kapcsolatban vagyok vele, ha figyelek rá, ezt át is fogom élni. Bízzál! Ugye, bízzál, mondja neki Jézus. Ha ezt valaki hallaná, azt mondaná, ugyan már. Mit lehet bízni ilyen helyzetbe? És Jézus mit mond? Bízzál, mert el fogsz jutni Rómába. Bizonyságot kell ott is tenned. És ez a bízzál nem azt jelenti, hogy ki fogsz szabadulni. Ez nem azt jelenti, hogy bízzál, mert jobbra fordul az életed, szabadon engednek, és újra missziói utat szervezhetsz, vagy oda mehetsz, ahova te jónak gondolod. Mire szól ez, hogy bízzál? Arra, hogy el fogsz jutni Rómába. Küldetésedet véghez fogod vinni. És persze közben is lesz majd nehéz szituáció, lesz majd szenvedés, lesz sok probléma, de célhoz fogsz érni. És Pálnak ez elég. Pálnak ez garancia. Aztán kiderül, vagyis ugye itt még közben volt egy olyan, hogy itt is jó látni az Úrnak a hatalmát és szeretetét, hogy ugye először az ezredes meg akarta korbácsoltatni. Meg akarta őt korbácsoltatni, hogy így vallassák, így derüljön ki, hogy miért is támadják őt a zsidók. És akkor az Úr felhasználja az ő római polgárjogát. Ugye Pálnak eszébe jut, hogy római polgár, és erre hivatkozik, hogy római polgárt nem lehet kihallgatás nélkül megkormácsoltatni, vagy elítélni. És itt nem arról van szó, hogy Pál kerülni akarja a szenvedést, hát szenvedett ő annyit, hányszor megkövezték, megbotozták, hanem én inkább azt látom ebben, hogy az Úr nem őrz meg bennünket attól, hogy szenvedjünk érte, tehát a szenvedéseket nem távolítja el az övéi életéből, de azokat engedi, ami segítik a feladat elvégzést, a célba jutást. Ami viszont már akadály, ami viszont nem segítség, azt nem engedi. Mert Pál lehet, hogy a római korbácsolást már nem élte volna túl. A római korbáccsal végrehajtott ítélet, meg vallatás, az bizony kemény dolog volt. És azért, hogyha figyeljük Pálnak az életét, akkor azt látjuk, hogy azért nem egy erős testalkatú személy. Hányszor leírja, hogy éhezett. Ugye sokszor, meg mennyitszer megverték. És már lehet, hogy ezt nem bírta volna ki. De neki el kell jutni Rómába. Ezért az Úr elrendezi, hogy ne kerüljön sor erre a korbácsolásra. Tehát az Úr ott van az életünk mellett, amire szükségünk van, megengedi, de ami megakadályozna, hogy eljussunk a feladatunkkal a célig, azt nem engedi. Ami látja, hogy az már nekünk sok, vagy ahogy leírja Pál majd a korintusi levélben, hogy az Úr nem hagy minket erőnkön felől kísértetni, vagy megpróbáltatni, mert a kísértés szó az a próbát is jelenti. Tehát nem enged több próbát az életünkre, mint amit el tudunk hordozni. Mert testvéreim, az Úrnak az élő tanítványokra van szükség. Tehát amíg be nem fejezzük a küldetésünket, arra van szükség, hogy tudjuk mondani az evangéliumot. És ezért az Úr megőrzi ettől az apostolt. Aztán kiderül az is, hogy
A gonosz azért nem adja föl. Tehát a zsidók sem adják fel, a gonosz általuk megpróbálja megakadályozni azt, hogy Pál eljusson Rómába. Tehát mindig az a cél, hogy az evangélium ne jusson el oda, hova azt Jézus el szeretné juttatni. Hogy az evangélium ne jusson célba. Itt nem elsősorban az a célja a gonosznak, hogy Pált megölje, hanem az, hogy ne jusson el általa Rómába az evangélium. Hogyha ezt úgy sikerül elérni, hogy Pált megölik, az nem probléma a gonosznak, de a lényeg az, hogy Pálon keresztül az evangélium ne érjen be a fővárosba, a császárság központjába. És egy merényletet terveznek az apostol ellen. De hát meg lehet tervezni, mindent a gonosz megtervezhet, de az, hogy az Úr odaállt Pál mellé, az azt is jelenti, hogy meghiúsítja a gonosznak a szándékait. Tehát az Úr Jézus előtt nincs rejtve semmi. Mi nem tudjuk, hogy mi készül ellenünk, mi vesz minket körül, de az Úr tudja. És ami nem segít, ami nem visz elérébb a célhoz, azt meg fogja akadályozni. És mivel itt meg akarják Pált ölni, ezért az Úr ezt megakadályozza. Mert nem jött még el Pál halálának az ideje. Nem jött még el. Majd ha eljön, akkor nem fogja megakadályozni. De Pálnak még van feladata. És ez így van a mi életünkben is, hogy amíg van feladat, addig az Úr megőriz. Addig az Úr tovább segít. És úgy őrzi meg, hogy Pál testvérének van egy fia, és ez a fiú eszköz az Úr kezében. Talán nem is tudja, hogy most ő szolgál Jézusnak. Hányszor probléma, hogy nem tudunk az Úrnak szolgálni? Vagy úgy látjuk, hogy mi alkalmatlanok vagyunk rá, vagy valami nagy dolgokról ábrándozunk, és ez a fiú anélkül, hogy tudná szolgál, segíti az evangélium ügyét. Hisz emberileg most az ő fülén és az ő bátorságán múlik Pálnak az élete és az evangélium tovább haladása. Pedig nem is tud róla. És mégis az Úr így igénybe veszi őt. És hogyan történik ez? Úgy, hogy ez a fiatalember nyitott füllel és szemmel jár. És egyszer csak meghallja, eljut hozzá, hogy mire készülnek Pál ellen. És nem azt mondja, hogy ez nem az én dolgom, meg ebbe belekavarodni veszélyes, hisz a zsidó nagy tanács tagjairól van szó, meg a római helyőrség vezetőjéről van szó, húha, ez csúnya politika, ártalmas, börtönbe kerülhetek, mi lesz velem? Nem. Látja, hogy neki itt tenni kell. És bemegy Pálhoz, elmondja neki, hogy mit tudott meg, Pál pedig továbbítja ezt a századosnak, az meg elviszi a fiút az ezredeshez, és elmondja mindazt, amit megtudott. Tehát milyen fantasztikus, hogy az Úr így közbe tud lépni, meg tudja a gonosz tanácsát hiúsítani, és hogy akár még egy gyermeket, vagy egy fiatalt is fel tud használni az ő országának a növekedésére, vagy az ügyének az előbrevitelére. Mi a hangsúlyos? Az, hogy mi is legyünk nyitott szívvel, nyitott szemmel, nyitott füllel, és merjük odaszánni magunkat az Úrnak. Álljunk mindig rendelkezésére. És ha az Úr megmutatja, hogy most tenni kell valamit, akkor azt merjük megtenni. Ugye az ifjú Sámuelről is azt olvassuk, hogy még fiatal, de az Úr üzen általa, és megszólítja. És Sámuel föl kell, ének évadján. Meghallja az Úr szavát. És megkérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, vagy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.
Vajon mi is mindig megszólíthatók vagyunk? Mi is tudjuk azt mondani, hogy szólj, Uram, mert halljam, te szolgád. És nem arra figyelünk, hogy fiatalok vagyunk, vagy idősek, hanem az Úr szól. És ha az Úr szól, az örömteli dolog, mert azt jelenti, hogy még tud minket használni. Van terve az életünkkel. Mert Isten nem olyan, mint ez a világ, mint általában az emberek, hogy a fiatallal tudunk kezdeni, akiben úgy látjuk tehetséges, ügyes, akiből sokat ki lehet hozni, meg aki által sok pénzt lehet majd keresni. No, azzal van tervünk. Aki fölött már eltelik az idő, vagy akit már túl sokat forgattak a reklámban, meg a címoldalakon, az már mehet. De az Úr nem így gondolkodik. Az Úrnál a szívünk a fontos. És a szívünket odaszánjuk, akkor ő bármikor tud általunk munkálkodni. El tudja végezni, hogy valakinek az élete megmeneküljön. Lehet, hogy minket nem olyan helyzetben használ fel, mint ezt a fiút, hogy valaki ellen merényletet készítenek, de ennél sokkal nagyobb veszély van, sokkal nagyobb bajok vannak. Hát testvéreim, mi mindig arra figyelünk, hogy jaj, hát most mi lesz? Merénylet? Meghal Pál? Na de ott az örök kárhozat, testvéreim. A sokkal nagyobb veszély, hogy a kárhozatba jut és örökre elveszik egy Isten által teremtett ember, mint az, hogy itt meghalunk a Földön. De a Földön mindenki egyszer meg fog halni. És mégis ezt az életet védjük. Jaj, most megbetegedtem. Hű, most ha nem jutok el orvoshoz, jaj, mi lesz? De gondolunk arra, hogy mi lesz akkor, ha úgy kerülünk az Úristen elé, hogy nem ismertük meg az ő kegyelmét. Ott már nem segít rajtunk semmilyen földi lehetőség, semmilyen földi orvosság, csak az, hogy én hittel egyszer elfogadtam a bűneim bocsánatát. És az Úré az életem, és neki élek. Olyan sok ember ma csak a földi életre koncentrál. Még el is hitetik velünk, hogy soha nem fogunk meghalni. A vakcina élet, mondják, persze, az élet Krisztusban van. Hát beolthatnak minket, de egyszer akkor is meghalunk. És ha Krisztus vére nem tisztított, nem mosott meg, elveszünk örökre. Hát Isten azért küldte a fiút, hogy el ne vesszünk. És nincs más mód, csak a benne való hit. És mivel ez egy óriási probléma, hogy az ember elveszítheti örökre az életét, ezért lehet, hogy az Úr minket is így megszólít, mint a fiút. Menj, mondd el valakinek, hogy a sátán az a halálba akar taszítani, de eljött Jézus, aki meg akar menteni. Van menekülés, van más, mint amit eddig mondtak, van Krisztusban új élet, és senki ne gondolja, hogy csak addig tart, amíg itt meg nem halunk. Az élet nem fejeződik be, de nem mindegy, hogy Krisztussal vagy Krisztus nélkül megyek tovább. És lehet, hogy ez az én feladatom. Elmondjam valakinek, talán a családban, az ismerősnek, a barátnak, hogy Krisztussal mészem. Már hozzátartozol-e? Ismered-e az Isten szeretetét? A fiút odavitték az ezredeshez, és az ezredes pedig komolyan vette azt, amit ez a fiú mond. Hát milyen csodálatos, hogy nem küldi el, hogy na majd még ellenőrzöm az információdat, hanem bizalommal van iránta. Hallgat rá az ezredes. Ez egy óriási dolog, hogy egy római helyőrség parancsnok egy fiú vallomását komolyan veszi, és hallgat rá. És milyen jó, hogyha mi is tudunk hallgatni a bizonyságtételre. Milyen jó, mi is komolyan vesszük azt, ha valaki elmondja, hogy mit tett az Úr az életében. Vagy ha valaki úgy odaáll mellénk, mint ahogy a János evangéliuma elején olvassuk, hogy András meg János találkozik Jézussal, az első találkozás, és fölismerik, hogy Jézus a Messiás. És amikor ők eljutnak az ismerőseikhez, a testvérhez, Péterhez, majd Andráshoz, akkor elmondják, hogy megtaláltuk a Messiást. Ennyi, megtaláltuk a Messiást. Vagy olvassuk, hogy oda vezette András Pétert, oda vezette Jézushoz. Lehet, hogy ez a feladatunk, vezessük oda Jézushoz. Ezt mindegyikünk meg tudja tenni. Mindegyikünk tud valamit mondani Krisztusról. Aztán már a másik feladata, hogy ezt komolyan veszi, vagy nem veszi komolyan. És innentől kezdve az apostol teljes mértékben Róma védelme alá kerül. Milyen fantasztikus, hogy az Úrnak van hatalma ezt a nagy birodalmi gépezetet is mozgatni, irányítani, és rájuk bízza Pált. És hát a római császárnak a hivatala fogja őt védelmezni, meg fogja célba juttatni. Mert Isten Úr még a császárok fölött is. Még a császárok életét is fel tudja használni olyan dolgokra, amik az ő ügyét viszik előre. Ugye annak idején Augustus császár szintén eszköz volt Isten kezében, nem tudott ő róla. Ő csak azt gondolta, hogy én vagyok a birodalom császára, törvényt hozok, és kihirdetem, hogy összeírást kell tartani, és fogalma nem volt arról, hogy ezzel a törvényi döntésével proféciák beteljesítését teszi lehetővé. Mert így történt meg, hogy József és Mária Betlehembe utazik. Mert mindenkinek oda kellett menni az összeírásra, ahonnan származik. És velő betlehemiek így kell oda menni. Ott írják össze. És a profécia pedig arról tesz bizonyságot, hogy Betlehembe kell megszületni a Messiásnak. Tehát Isten így felhasználja az ezredest is, hogy védelmezze ugye Pált, és majd célba juttassa. És olyan védelmet kap, hogyha valaki azt a csapatot messziről figyeli, mondjuk esetleg egy tévé akkor ott lett volna, és közvetíti, és akik látják, azt gondolták volna, hogy azzal a biztonsági kísérettel, olyan biztonsági személyzettel egy vezető politikust kísérnek. Olyan védelmet kap, mint egy vezető politikus, mint egy kiemelkedő személyiség. Isten így veszi védelmébe az apostol. De mindez azt is jelzi, hogy bizony kiemelkedő személyiség Pál. Sőt, nem is ő, hanem az az evangélium, az az hír, amit visz. Mert a világ legnagyobb híre a Krisztusról szóló evangélium. És ezt a hírt védi, ezt biztosítja a római hatalom. Hát a világ legnagyobb híre a miénk, hogy Isten emberré lett. Hogy Isten legyőzte a bűnt és legyőzte a halált, van élet és feltámadás, van üdvösség. Jézus ennyire ügyel az evangéliumra. És vajon ilyen fontos-e az a számunkra? Mi is így tudjuk-e körülvenni, vigyázni az igére, és úgy továbbadni, hogy tényleg ez a legfontosabb hír. Sok minden nem érdekes, amit ma megtudunk. Azok nélkül lehet élni. És semmit nem jelent, testvéreim, az örökké valóságra nézve, hogy megtudjuk-e, hogy a szomszédunk melyik tengerparton nyaral, vagy melyiken nem nyaral. Ugye, mert fölteszik a Facebookra, mi ott értesül, lényegtelen. És az is lényegtelen, hogy mikor ki fog hatalomra kerülni. Mindegy, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk. De ha azt nem tudjuk, hogy Krisztus meghalt a kereszten, ha azt nem tudjuk, hogy a kereszt által van életünk, akkor a legfontosabb dolgot nem tudjuk. És mindenkinek erre van szüksége. Akkor is, ha ez a világ úgy csinál, hogy az emberek előtt elbagatelizálja az Isten dolgát. Hát nem kell azt tudni. El vagyunk mi, hát nem vagyunk el. Ez csak a sátán súgja, hogy ti mindent megoldotok. Mit mond a sátán? Dehogy haltok meg. Majd eljuttok oda, hogy ti magatok még a halált is legyőzitek. Nem kell nektek Jézus meg feltámadás. Igen, a mai napig az súgja. Dehogy haltok meg. Nem kell Istenre hallgatni, megoldotok mindent. És nem úgy van. Minél nagyobb a tudomány, annál jobban hullik darabjaira az életünk. Mert Krisztus nélkül, Isten nélkül minden széthullik. De Jézus azért jött, hogy ami széthullani készül, azt összerakja, helyreállítsa. Tehát elkerül Cézáreába Pál, még azt is mondhatnám, hogyha figyeltük az előzményeket, ahogy jön visszafele Pál a harmadik missziói útról. Ugye az egyik megálló, ahogy tart Jeruzsálembe, Cézárea. Ugye ott találkozik Fülöp diakónussal, tehát ott vannak testvérek. Hol lesz a megálló? Ott, ahol testvérek vannak. Nem is tudja a római hatalom. És mégis oda kerül, ahol majd be tudnak menni hozzá. És tudnak Jézusról beszélni, és erősítik majd az apostolt. Tehát így szervezi meg római útját az Úr. És amikor megérkezik a helytartóhoz, akkor nem azonnal pörög tovább az ügye, hanem még várnia kell, mert benne van az is, hogy van, amikor várni kell. Ugye a gonosz még nem adja fel, mennek a zsidók, és Félix megvárja őket, de nem lehet leállítani, nem lehet megakadályozni Istennek a munkáját. Tehát a gonosz megmozgathat minden követ, de Isten tervét nem lehet megakadályozni. És nem kell félnünk nekünk sem, mert ha Istennek terve van az életünkkel, lehet, hogy a gonosz mindent megtesz, hogy megakadályozzon, de képtelen rá, mert a mi Úrunk hatalmas és győztes. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk a te hatalmas művedet. Láthatjuk, hogy mit tettél értünk, hogy eljöttél azért, hogy összekösd a földet a mennnyel. Eljöttél azért, hogy gyógyuljon az életünk, gyógyuljon az atyával való kapcsolatunk. És odaadtad önmagadat, hogy megszabaduljunk a bűn hatalmából, és Isten gyermekeivé legyünk. És olyan jó látni, Uram, hogy a tieidet hogy túl vezeted, mennyire ott vagy velük. Mert nem csak Pállal voltál te ott, nem csak őt biztattad, hogy ma is a te tanítványaidat körülveszed és bátorítod. Ne félj, bíz, mert célba fogsz jutni. És köszönjük, Urunk, hogy te csak addig engeded a próbákat, amíg azt el tudjuk hordozni. Pált sem engedted már, hogy megkorbácsolják. Hiszen lehet, hogy nem is bírta volna tovább, nem élte volna túl, és neki el kellett jutni Rómába. És köszönjük, hogy amíg el nem végezzük, amit ránk bíztál, addig senki és semmi nem állíthat meg. nem tántoríthat el, nem fordíthat vissza. És dicsőítünk és magasztalunk, hogy te hatalmasabb vagy minden emberi gonoszságnál. Te ott vagy, Uram, még a világ birodalom központjában is. És őket is föl tudod használni a te terveidhez. És ezért is dicsőítünk. És köszönjük, hogy a gonosz bármit kitalálhat a tieid ellen, nem pusztíthatja el őket. Meg tudod oltalmazni. És add, hogy a mi életünk is legyen olyan nyitott a te szavadra, mint volt ez a fiú. És add, hogy legyen olyan látásunk, hallásunk, bátorságunk, mint neki. Hogy merjük megtenni, amit ránk bízol. Hogy merjük elmondani másoknak, hogy van egy krisztusi élet, hogy van szabadító, van szabadítás. És köszönjük, Urunk, hogy most is halljuk a te igédet. Formálj, alakíts minket, és add, hogy rólad tudjunk bizonyságot tenni. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket. Könyörgünk a településünk és a környező települések lakóiért. Uram, add, hogy rádöbbenjen mindenki, hogy te vagy az élet forrása, hogy te vagy az igazi megoldás, te adsz igazi biztonságot, te adsz, Uram, új és örök életet kegyelemből. Áldott légy érte. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, adj számukra is szabadítást, és add, hogy tudjanak téged dicsőíteni. Könyörgünk azokért, akik elindultak a te utadon, de megtorpantak, akiknek egyszer tele volt a szíve irántad való szeretettel, akik mindig kerestek téged, akik mindig egyre több igére vágytak, de valahol megrekedtek. Könyörülj, Urunk, rajtuk, és újra add vissza az első szeretetnek a tüzét az ő szívükbe és a mi szívünkbe is, hogy mindennél jobban szeressünk téged és vágyakozzunk a veled való kapcsolatra. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet. Befejezésül a már megkezdett 511. dicséret 5. versét énekeljük, Húnyó szemembe vést keresztedet.
Húnyó szemembe vést keresztedet. Kőbült fosztottva, látta szent eget, föld árnya fut, mely megjelent.